Nagy kedvenc témám következik Katona Csabával, hiszen a rettenthetetlen magyarról, Tűr Istvánról lesz szó, aki járt már Baján, és kisétált most egy nagyon klassz kis sétány, van egyébként biciklivel is lehet a Sugovica kifolyásához, vagy befolyásához, attól függ, hogy honnan nézzük, akkor ott a Tűr emlékművet megcsodálhatja, aminek egyébként a környezetét is nagyon klasszul rendbe hozták az utóbbi években, és egy nagyon szép emlékműről van szó, amire, hogyha még fölkaptat az ember a lépcsősoron, akkor még jobb kilátása van arra a kanyarulatra, amit ott vesz a Duna. Katona Csaba történész a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm ezt a hangulatos bajai felvezetést, hiszen Tűr Istvánra a szülővárosa valóban méltóképpen emlékezik, múzeum is viseli a nevét, és nem véletlenül, mert hát majdnem egy ilyen rajtőjelű életút az, ami Tűr István magájának mondhatott egészen addig, amíg 1908. május 3-án be nem következett a halála. Holnap lesz tehát ennek az évfordulója, és ennek kapcsán emlékezünk meg róla, de ahogy mindig az élő Tűr István az érdekes számunkra, mert tényleg rendkívüli figura volt, szerintem ezzel nem mondtam semmi újat.
Oké, mit lehet róla tudni? Azt szerintem sokan tudják, hogy az 1848-as forradalmaknak az egyik hőse volt ő.
Ez így igaz, kezdjük a születésével, nem Tűr néven látta meg a napvilágot, hanem Tír, tehát T-H-I-E-R, német eredetű család. Ezt a Tírt magyarosította Tűrre. Hát ma már nem biztos, hogy Tűrre magyarosítana valaki, de akkor ez így tűnt, hogy ez jobban hangzik magyarul. 1825-ben született augusztus 14-én Baján. Egy vaskereskedő volt az édesapja, úgy hívták, hogy Tír Jakab, sokadik gyermek volt, és hát közmegegyezés szerint igen jó eszű gyerek volt, de a tanulást azt nem neki találták ki, már olyan értelemben nem, hogy a iskolai fegyelmet nehezen viselte.
Hát, rólam is ezt mondták, bár nyilván nem. Mérném magam semmiképpen Tűr Istvánhoz.
A világutazó hajlam az benne is megvolt, meg benned is megvan.
Oké, újabb hasonlós.
A Plutarchot köztünk lenne, már is neki fogna a következő párhuzamos életrajzok megírásához. Lássuk, hogy milyen egyezéseket fogunk még felfedezni, ugyanis az a helyzet, hogy a mi főhősünk a fogja magát és mindenféle inasként tevékenykedett molnároknál, kőműveseknél, de hát valahogy ezeket a szakmákat sem neki találták ki. És végső soron úgy ítélte meg, hogy a katonaságnál fog ő karriert építeni, és annak rendje és módja szerint be is került a hadseregbe, bezupált. És hát alig 17 éves volt, amikor először kezdte a kardot forgatni így a seregbe. Viszont a következő a helyzet vele, hogy 1848-49-ben ő történetesen már akkor évek óta Lombardiában állomásozott, és ennek meg az volt a hátulütője, hogy hát ő nem igazán tud szimpatizálni azzal, amit a hadsereg színeiben képviselnie kellett.
Aha.
Mert hogy látta, hogy az osztrák hadsereg hogyan és miként veri le a helyi erőknek a függetlenségi törekvéseit, és hát 21 éves korában már hadnagyként szolgált, de úgy ítélte meg, hogy neki nem igazán ezt jelenti a katonaság, mint ami a parancs lett volna.
Akkor ő a Radetzky marsallnak a seregébe volt, ugye? És akkor elfütyülte azt a jól ismert indulót, és átugrott Piemontba.
Konkrétan az történt, hogy ez az átugrás, ez majdnem szó szerint így történt, és amikor úgy ítélte meg, hogy ő inkább odáll szeretne harcolni, akkor fogta magát, fölvette a kapcsolatot a Ticino folyó túlpartján levő piemonti olaszokkal, majd összeszedett néhány magyar katonát, levezényelte színlelt rohamot a híd túlsó oldalán levő ellenség felé, majd átvágtatott a hídon és csatlakozott hozzájuk.
Ez nagyon jó, ezt nem tudtam. Nagyon jó.
Ez egy erős kezdés volt tőle.
És ezt mindezt az igazságérzeted diktálta?
Igen, abszolút. Tehát ők az egész élete nagyjából addig, amíg 1870-től át nem ment teljes egészében vállalkozóba, lényegében a európai forradalmi szellemiséget igyekezett előtérbe helyezni a cselekedeteiben. És itt is ez történt vele, hogy itt még nagyon fiatal ember, de elég határozott világnézete van. Na most a cselekedetének viszont vannak következményei, az olaszok örülnek neki, az osztrák hadbíróságnak halálra ítéli. Onnan nézve, ahol ők vannak viszonylag értelmezni.
Érted, abszolút, igen.
Mert ugye ez mégiscsak dezertálásnak számít. Aztán még egyszer halálra ítélték egyébként, de azt is túlélte, itt se végezték ki. Létre is jött egy magyar légió, és mindjárt őrnagyként kezdett szolgálni, csak hát az a probléma, onnan nézve, ahol ő van, hogy 49-ben Piemont és Ausztria békét köt, Tűr István meg úgy belejött a forradalmi harcba. Tehát nem akarta letenni a fegyvert, úgyhogy belekeveredett konkrétan Baden és Poroszország viszályába, a bádeni kormány oldalán, itt harcol a Rajna vonala mentén, majd aztán arról értesül, hogy igazából Magyarországhoz már nincs módja csatlakozni, mert hát 1849. augusztusában a Magyar Forradalom és Szabadságharc is véget ér, és innentől kezdve igazából nincs értelme, hogy hazatérjem, mert ugye nem az a célja, hogy alattvaló legyen. És hát Itáliában viszi vissza megint csak a sorsa, gyakorlatilag Garibaldival és Mazzinival együtt szervezik az ellenállást Ausztria ellen, hol Párizsban van, hol Londonban van, tehát ilyen diplomáciai küldetéseket is teljesít. 1853-ban megpróbál Páviában kirobbantani egy felkelést, de hát elfogják, bírói ítélet sújtja, és Tuniszba deportálják, az meg török-fenn hatóság alatt van éppen akkor. Na most ez az a pillanat, amikor viszont hirtelen hasznosá válik ő Tuniszban, mert Tuniszban összebarátkozik az angol konzullal, aki pedig a tapasztalt katonát beajánlja az angol főparancsnokságnál, így aztán Máltára utazik, ahol aztán ezredesi rangban már a brit hadseregben harcol, és a krími háborúban is részt vesz.
Ez nem kész. Csaba, figyelj, én nagyon bírom ezeket a kalandos természetű embereket, csak azon gondolkodtam egész végig, hogy rendben, volt egy önkényesen félig meddig kapott magas rangja, tehát Herr Major lett belőle, ugye, és utána ezredes, de ehhez valamiféle zsold is járt, vagy hogy finanszírozza valaki az ilyen jellegű tevékenységét, utazgat azért, hát mégiscsak éli az életét, jön-megy.
Ez egy nagyon jó kérdés, mert katonaként nyilván kap ellátványt, sőt, a brit hadseregben, meg aztán főleg, hogy aztán közben miben oldotta meg a megélhetését, nagyon jó kérdés. Mert később tudjuk, azt is tudjuk, hogy katonaként, de amikor éppen egyik se, itt van egy kérdés. Ez egy gazdasági szempontból nem volna buta dolog ezt megvakarázni, nem biztos, hogy erre tudunk egyébként választani a fennmaradt iratok alapján. Amit viszont tudunk, hogy hát ez egy dolog, hogy harcolhatott az oroszok ellen, nem kedvelte őket viszonylag értető módon, ugye, ha már krími háború, de van egy kis probléma, elküldik őt, mert sokféle küldetést teljesített Bukarestbe, hogy lovakat vegyem. És hát Bukarestben összefut egy olyan tisztársával, akivel Lombardiával együtt szolgáltak, egy Hauser nevű kapitánnyal, meghívja magához Tűr István, Hauser meg is jön, 6 fegyveres osztrákkal.
Jaj, de jó, értem.
És letartóztatják, mint katonaszökevényt. Na, ennek az össze a következménye,
hogy szépen fogják. Bocsánat, ilyenkor már nem nyújt védelmet az, hogy mit tudom én, a britek szolgálatában áll, és nem tudom milyen rangban van?
Ez mentette meg az életét. Aha. Ez mentette meg az életét, mert osztrák oldalról nézve konkrétan arról van szó, hogy tényleg katona szökevény, és a Brassóban hadbírósági eljárást indítanak ellene, és igazából a következő derül ki, hogy már megint halálra ítélték is a javai elkobzására, hogy mik voltak a javai, ez ugye egy nyitott kérdés adott helyzetben, de végső soron közölték vele, hogy a halálsítéletet nem hajtják végre, hanem jóindulatú kegyelemmel mindörökre kitöltják a birodalom területéről. És el is indítják Triestbe, hogy a kikötőből ugye kipaterolják őt a birodalom területéről, Korfura viszik, az a angol birtokban van, kormányzó fogadja, és közül, hogy igazából Viktória királynő járt közbe, mert hát nem igazán nézett volna ki jól, ha egy éppen aktív angol tisztet kivégeznek.
Akkor mégis ez volt a mázli.
Így a brit birodalom annak rendje és módja szerint megmentette őt. A krími háború pedig ugye időközben véget ért, és itt jött az életében egy újabb fordulat, megismerkedik Ferdinand Lesseps-szel, ugye a kiváló mérnökkel, és az ő hatására kezd el foglalkozni olyan tervekkel, ami aztán a később az életében főszerepet kap, nevezetesen a csatornák építésével, de addig még el fog telni egy bő egy évtized, amíg a csatornák felé fordul a figyelme, mert hát 1859-ben vagyunk, Piemont és Ausztria között ugye élesedik a helyzet, Tür ott hagyja az angol hadsereget, köszöni szépen az eddigi támogatást, és Garibaldi oldalán harcol. És hát az a bizonyos jelző, ami elhangzott, hogy rendíthetetlen magyar, ugye ez a l'intrepido ungarese, hát ezt ekkor
intrepido.
Meg. Intrepido, így van, nagyon jól hangzik, nem?
Nagyon.
Mint a Speedy González majdnem, te. Na, és hát sikeresen harcol Garibaldi oldalán. Most azt egyébként rögtön hozzá, hogy a legnagyobb kalandját ekkor követi el, 1861-ben megnősül. És hát ha már egyszer megnősül, akkor gondolhatnánk, hogy elvesz valami rendes polgárlány, de nem, hanem harmadik Napóleon császár unokahúgát, Napóleon Bonaparte testvérének, Lucienne-nek az unokáját veszi feleségül, Adeline Bonapartét, tehát még a házassága sem egy hétköznapi.
De hogy
dolog, akkor, a egyébként
de hol tudnak találkozni? Gondolom, nem a Tinderen, de hogy működött ez annak idején?
Párizsba. Uh-huh. Párizsba, és Párizsba erősen a High Society-hez.
Hát a korabeli Tinder. Igen, Párizs.
ebben az időben ez egy jelenléti dolog volt, ahogy ma mondanák, nem pedig az online világba intézték. A hölgy egyébként annyira elmagyarosodott, hogy fennmaradt volna egy fotó a 60-as évekből, ahol a leláncolt Hungáriát testesíti meg, térkép van a szoknyáján, kettős kereszt, fából készült láncok vannak rajta. Tehát ugye a korabeli propaganda eszköznek egy része volt ugye a leláncolt, kiszolgáltatott nő alak, ami minden tudott szimbolizálni. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy a magyar haza iránti vonzalomat sikeresen tudta a feleségének is átadni egy rendkívüli tudástranszerrel. De attól egyébként azt, hogy megnősült, az abszolút nem jelentette azt, hogy ő polgári életet akart volna élni a továbbiakban. Ugye azt tudjuk, hogy a vörösingesek oldalán harcolt aktívan, konkrétan. És amikor aztán sikerrel járnak Garibaldék, hát akkor jön az, hogy túl azon, hogy tovább dédelgeti magában a szabadság eszmét, azért Párizsban elég jó életet élnek. Ilyen ismerőseik vannak, mint Viktor Hugo, vagy Munkácsi Mihály. Hát, hogy ha nézzük ezt a dolgot, akkor azt lehetne mondani, hogy most a helyére talált, de nem, ő Kossuth-tal tárgyal arról, hogy hogyan lehetne betörni Magyarországra, hogy mégis azt is felszabadítsák. Tehát abszolút nem áll le.
Tehát ezt nem engedtél a kiegyezés után sem?
Nem. De a kiegyezés után engedtél, de még nem vagyunk a kiegyezésnél.
Ugye, de még nem vagyunk, el, hogy csak mennyiben vagyunk?
60-as években vagyunk.
De az elején akkor. Aha, jó.
Így van. És hát ugye olyan 66 Königgrätz, magyar légiót szerveznek ebben az időben, de annak a bevetésére nem kerül sor. És hát amikor végül sor kerül a kiegyezésre, 1867. június 8-án megkoronázzák Ferenc Józsefet, akkor igazából Türr, aki jól lehet forradalmára okat volt, ugyanakkor azonban realista is belátta azt, hogy nem az a jövő, hogy dédelgetjük magunkon a forradalom eszményét, akkor, amikor igazából a kiegyezés létrejött, teljesen másik irányba ment el Magyarországnak a története. És szépen lassan biztosan elkezdi Magyarországgal megtalálni a kapcsolatát, olyan értelemben, hogy hazalátogat Magyarországra, találkozik egyebek mellett Andrássy Gyulával, aki jelzi neki, hogy az uralkodó nagyon szívesen fogadná, és akkor találkozik azzal a uralkodóval, akinek a nevében kétszer is halálra ítélték.
Eszméletlen.
Mit akart tőle felentőzni? Hát azt szeretné, hogy Viktor Emánuellel legyen jó kapcsolata, és úgy ítéli meg, hogy Türr István erre alkalmas a különféle összekötetésén révén. És hát ez működni is látszik, tehát ilyen értelemben a diplomáciai szolgálatot is teljesít, sőt még Franciaországban is megvannak a kontaktjai, és állítólag az történt, hogy jelezte harmadik Napóleonnak, akivel ugye rokoni kapcsolatban is volt, hogy hát jó lenne egy kicsit fegyverkezni, mert Oroszország úgy nagyon-nagyon kasingolt Franciaország irányába. Általában a harmadik Napóleon azt mondta neki, hogy de Bismarck el van foglalva saját magával, nem fog ő Franciaország felé fordulni, és ön kaszárnyát akar csinálni Franciaországból, mire Türr azt válaszolta, hogy hát amennyiben nem lesz kaszárnya Franciaországból, akkor Franciaországból temető lesz. Van ebbe túlzás, de azért lássuk be, hogy 1870-ben a porosz-francia háború nyomán kiderült, hogy Türr István nem tévedett. Na most az egésznek viszont az lett a következménye, hogy erre az időre egy az egybe letett már tényleg minden forradalmi meg egyéb tevékenységnek a követéséről Türr, és a csatornák kerültek az ő gondolkodásának a előterébe. Ugye volt az a kapcsolat a Ferdinand Lesztepszel, akivel még Isztambulban ismerkedett meg Annó Domini, és hát a következőket tudjuk felsorolni, amik talán kevésbé izgalmasak, mint a katonai dolgai, de azért mégiscsak jelentősek. Ugye van a Ferenc csatorna, és 1870-ben a Ferenc csatornának a felújítására, a kibővítésére létrehoz egy csatorna társaságot, és ennek kapcsán például egyébek mellett audencián írja az uralkodónál, hogy az első ásónyomot a felújításnál, maga a bővítésnél maga az uralkodó, aki, ahogy említettem, a nevében ilyenszor halálra ítélték, tegye meg. És hát büszkék lehetnénk erre a Ferenc csatornára is, de ne felejtsük el, hogy nagyon komoly szerepe volt szintén Lesztep szévén a Panama csatornának a tervezésében, és a Korintoszi csatornának a tervezésében. És hát, hogyha ezt a kettőt összerakjuk, akkor azt gondolom, hogy önmagában emiatt is érdemes volna megismerni.
Hát persze. Panama, Korintosz, hát ez elképesztő.
Hát a világ legkorszerűbb csatornáiról beszélünk, ugye a 19. század második felében. Most az más kérdés, hogy a Panamában már a panamázásban nem vett részt. Már ha értjük, mire gondolok, és szerintem értjük. Mert hogy más elképzelése volt a kivitelezésről, mint Lesztepsznek, és nincs az a barátság, ami kibírna egy szakmai vitát. Úgyhogy a végén ő már nem volt ott, de hát a Korintoszi csatornánál azért nem véletlenül ott volt, és alapított is egy társaságot 1881-ben, ami 99 éves koncesziót kapott a csatorna használatára. Úgyhogy ha ezt az egészet úgy összerakjuk, akkor azt láthatjuk, hogy Türr István megint egy olyan életutat tudhatott maga mögött, hogy egy ilyen kettős karriert találunk meg. megvolt benne az a forradalmi hevület, amelyik mindig arra a részére sodogta őt a világnak, ahol dörögtek a fegyverek, és ennek alapján gondolhatnánk, hogy olyasmi típus volt, mint amiről a múltkor is beszéltünk, mint Behem József, hogy nem bír megmaradni, nem bír megnyugodni. Hogy
ilyen igen, nem is kettős, hanem talán hármas karrier, mert ugye vannak katonai karrier, amiket elért ezekkel az akcióival, van a mérnöki, amit mondtál, a csatornázásra, és van egy komoly diplomáciai, politikai karrier, tehát ugye Garibaldi kinevezte Nápoly kormányzójává, tehát elképesztő dolgokat ért el, békemissziókat vezetett, az olasz haditengerészet rombolót nevezel róla, tehát egy olyan pacákról van szó, aki igazán megérdemelné, hogy egy komoly Netflix sorozat készüljön róla, és nem is értem, hogy nem.
Hát van néhány ilyen emberünk, ugye beszéltünk már itt Bóf Teleki Sándorról, aki szintén ismerte egyébként Ferdinánd Lesserst, konkrétan ő mentette meg egy halálos ítélettől, amikor a karlisták oldalán harcolt és elítélték. Tehát tényleg tele van a magyar történelem olyan figurákkal, hogy nem kellene nekünk kitalált történelemmel szórakozni, mikor igen, itt vannak ezek az egyéniségek, mint ami Tűr Istvánunk is. És hát ne felejtsük el, ha már filmtéma, hogy még szabad kőműves is volt.
Na, hát de akkor pláne, akkor itt jön a negyedik vonulat. Elég hát jó kis
a
téma.
Nagyon ilyen nagymestere volt egy időben, mert hogy a tiszteletben a nagymesteri cím ugyan Kossuth Lajosé volt, tudjuk, aha, hogy nem detrontók a szabad kőművesek, ugye nyilván ez kiderül ebből is, és a tényleges nagymester viszont ő volt, úgyhogy filmre Tűr Istvánnal, nem csak baján, hanem mindenhol.
Nagyon jó, Csaba, eszméletlen jó volt, köszönjük szépen ismét. Tűr Istvánról beszéltünk Csaba, Katona Csabával. Szép napot neked, Csaba, jó munkát!
Viszont kívánom, és teremben találunk hasonló hálásságot, anyagot is. Sziasztok!
Szóval, hogy 115 éve, május 3-án hunyt el Tűr István, a rettenthetetlen magyar, Le Intrepido.